A GKI gazdaságkutató ZRT legfrissebb jelentése szerint a magyar gazdaságra, a magyar GDP növekedése nem lenne hatással, hogyha az orosz gázról leválnánk. A politika más mond, a GKI pedig megnézte a Lengyelországba, Csehországba és részben Szlovákiába az elmúlt 2 évben, hogyan alakult a GDP az orosz gáz részbeni vagy egészbeni leválása követően, és azt találták, hogy ez az összefüggés nem áll meg. Hogyan változik a helyzet akkor, hogyha ebbe a képbe betesszük azt, hogy az ukrajnai tranzitvezeték, amin orosz gáz érkezett eddig Európának erre a részére, az megszűnt, és hogyan változik meg, hogy ha azt is számításba vesszük, hogy a piacon, a gázpiacon jelenleg több mint 2-szer annyiba kerül a gáz egysége, mint a tavalyi időszakban. Nem túl bonyolult a dolog, bonyolultan hangzik. Nekem könnyű dolgom van, mert van egy feketeöves szakértőm, Holod Attila, ezt kibogozzuk. Szia!
Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2 hónapja ültünk itt, és akkor azt mondtuk, hogy hát olyan fura, hogy Magyarország ellenkező irányba megy, mint az Európai Unió többi országa, hogy nem, hogy csökkenteni, vagy leválna az orosz gázra, vagy csökkenteni a orosz gáztól függőségét, hanem még növeli is. Jelenleg ott tartunk, hogy biztosan 7 milliárd köbméter feletti orosz gázt vettünk 2024-be. Mi végre?
Ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy vagy a nőt kell mögötte keresni, vagy a pénzt. Ugye ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a pénzt kell keresni. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy miért is jön mindig azzal a magyar kormány az indoklásában, hogy ez kérem fizikai kényszer, és csak onnan tudunk vásárolni, majd a következő nap köt egy szerződést mondjuk a törökökkel, vagy az azériekkel földgáz vásárlásra, és akkor kiderül, hogy még sincs annyira fizikai kényszer. Hát itt alapvetően az a megközelítés érvényes, vagy az lehet valid, amikor azt mondjuk, hogy emögött azért van valami egyéb. Többek között az is, hogy ugye legutóbb, mikor beszéltünk, akkor mondtuk azt, hogy gyakorlatilag a magyar kormány nyerészkedik ezen a mostani időszakon, illetve nem maga a magyar kormány, hanem az MVM.
MVM. Talán lehet, ugye idejött.
Így van, és ugye ez a fajta árelőnye annak, akinek van egy direkt kapcsolata az oroszokkal, már pedig a Gazprommal van, az arra is föl tudja őt hatalmazni, hogy hát akkor én veszek egy kicsivel több gázt, mint amennyire nekem szükségem van, és akkor én abból majd nagyon jól tudok kereskedni, hiszen már az emberek fejében nem igazán különül el, de a hosszú távú szerződés meg az, hogy én most veszek gázt az oroszoktól, akik pillanatnyilag eléggé meg vannak szorulva, és szeretnék eladni a gázukat, tehát nyomott áron tudom tőlük venni. Ez a két szerződésből fakadó vásárlási lehetőség, ez teljesen különbözik. Az egyik az egy fix száraz szerződés, az követi valamilyen késeltetéssel a TTF-vel, ugye a tőzsdei árat, és ahhoz képest van valamilyen plusz vagy mínusz diszkont, de amikor én most akarok az oroszoktól vásárolni, akikről egyre több olyan hír jelenik meg, hogy például 6,5 milliárd dollárra kisebb a bevétele a Gazpromnak, mint korábban volt az előző évben, az azt jelenti, hogy ilyenkor azért megpróbálnak ők mindent pénzé tenni, lehetőség szerint a
gázokat.
Árleszállítás. És az árleszállítás azért megmutatkozik nagyon komoly százalékos előnyben. Egy olyan piacon, miközben azon a piacon, ahol egyébként meg fölfelé megy a gáz ára, hiszen mindenféle akár valós, akár mondjuk úgy, hogy kreált, vagy spekulatív jellegű pánikhelyzeteknek a generálásával egy picit fölfelé toljuk az árat, azt mondjuk, hogy hú, mekkora probléma lesz, hidegebb a tél, mint volt, a tárolók jobban le vannak merülve, egyébként is kiesik most egy nagyon fontos gáz ellátási útvonal, ami persze egyébként önmagában nem jó hír, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy minden egyes ellátás biztonsági kérdésnél azt szoktuk nézni, hogy hány forrásból tudjuk ellátni magunkat. Ha sokból, akkor egyre nyugodtabban ülünk, még akkor is, hogyha sok kicsiből. De hogyha egy ilyen viszonylag nagynak mondható forrás apad el, ugye azért ne felejtsük el, hogy már az oroszoknak nagyon erősen visszaesett a gáz exportjuk Európa irányába, azért ez a két csatorna többé-kevésbé megmaradt, még úgy is, hogy Magyarország...
Az ukránról is a törökről beszélünk.
Így van, az ukrán és a török csatornáról. Az ukrán csatornán mi olyan sokat már nem vásárolunk, mi, mint Magyarország. De a szlovákok és az osztrákok bizony elég jelentős mennyiséget, sőt, nekünk is valamennyit forgalmaztak arról, az se igazán értette az ember, hogy azt miért is kell arra forgalmazni.
De hát ilyenkor, mert pénzügyileg ez jobban jött
pontosan,
ki, ugye?
Pontosan, de itt akkor most megint ugyanaz a pénzügyi konstrukció lehet mögötte, ami miatt azt keressük, hogy de akkor miért is ragaszkodik a magyar kormány ennyire az orosz gázhoz? az nyilvánvaló, hogy ez gazdasági érdeke fűződik. Egyrészt az, hogy ezen az útvonalon tud most többlet gáz szerezni nagyon olcsó áron, sokkal olcsóbban, mint az európai piacon, és ebből ő hasznot tud realizálni. A másik, amiről ugye mindig is beszéltünk korábban, hogy ez a hosszú távú gázszerződésnek a pontos részletei nem ismertek. És ugye senki nem arról beszél, hogy én akarom látni, hogy pontosan mi van abban a képletben, és te mennyiért fogod vásárolni a gáz, mert ilyet soha nem szokott senki elárulni. De azért magának a szerződésnek azok a részletei, hogy még mondjuk hány közvetítőn és vevőn és kereskedőn fut át ez, az már egy nagyon fontos tétel lehet. És ha csak abba gondolunk bele, hogy mondjuk 7 milliárd köbméterről beszéltünk most az előbb, mondjuk 10-15 centet kapnak köbméterenként azok a kereskedők, akik igazából nem tesznek hozzá semmit. De mindenkinek ez így nagyon jó, mindenki tudomásul veszi, az oroszok is, meg a magyarok így kötik a szerződést, és ez a 7 milliárd szor 15 cent, az bizony már nagyon komoly eurómilliókat fog jelenteni.
Jó, ugorjunk vissza az ukrán tranzit vezetékhez. Mi volt ebben a meglepetés? Hát, ha az ember a sajtót nézi, akkor hát itt égszakadás, földindulás is megjelenik a sajtóban, hogy jaj, elzárták az ukrán tranzitját. Mekkora bolondok az ukránok? Bocsánat, az ukránok mióta mondják ezt? Amióta megkötötték az utolsó 5 éves szerződést, tehát 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ők ezt 5 éve kötötték, és utána nem akarják. Legutóbb, másfél évvel ezelőtt erősítették meg, hogy semmilyen szín alatt nem fogják a szerződést újrakötni, tehát ha lejár december 31-én, akkor ők a részükről ezt befejezték. Mi a nagy csodálkozásnak az oka?
Hát szerintem az a csodálkozás oka, hogy azt gondolták, hogy majd úgyis megenyhülnek az ukránok, és végül is, hogyha az ukránok oldaláról nézzük, azért ez nekik egy nagyon komoly pénzügyi veszteség.
De ezt tudták 5 évvel ezelőtt is.
Tudták akkor is, de azt mondták, hogy ez nem csupán pénzügyi kérdés. Ugye mindig itt szoktuk ezen a nagyon vékony mesdén szaladgálni, hogy akkor most morális kérdése, és lehet-e ezt így kezelni, vagy tisztán üzleti kérdés. Ugye a magyar kormány ezt megpróbálja tisztán üzleti kérdésként kezelni, akkor is, amikor közben egyébként felhangon meg arról beszél, hogy az ellátásbiztonság. Pontosan látjuk, hogy a magyar ellátásbiztonsághoz nem kellene például az a 7 milliárd köbméter megvásárolt gáz, hiszen ma már egyre több helyről érkezett Magyarországra is földgáz, tehát innentől kezdve ez csak és kizárólag valamilyen pénzügyi megfontolás, és ezek a pénzügyi megfontolások, ezek felülírják az erkölcsi megfontolásokat, amiket az ukránok eddig bírtak, és azt mondták, hogy jó, akkor kifut ez a szerződés, addig tartjuk, de utána már nem, még akkor sem, hogyha nekünk ez pénzügyi veszteséget okoz, hiszen azért nagyjából 1 milliárd eurónyi tranzitdíj bevételük kiesett ennél, de ők azt látják ebben, hogyha ő ezt nem lépi meg, akkor ő továbbra is mondjuk úgy, hogy aktív részese lesz annak, hogy az oroszok háborút folytassanak saját maguk ellen. Ez azért egy kicsit furcsa megközelítés lett volna. De azt kérdezted, hogy miért lepődtek meg most rajta? Hiszen
hát például Fico úgy csinál, mintha ez valami zsarolás lett volna, miközben ő már ellenzékben is tudta, hogy ez így fog történni, és azt is az órára kopították most, hogy hát 500 millió euróról szól évente ez a biznisz, amiért igazából nem csinál semmit, csak ott a cső, ami átmegy rajta, és Ausztriába eladja. Tehát, hogy akkor beszéljük erről, hogy akkor ő a hasznot akarja, és nem a gázzal van neki tennivalója, hanem a haszonnal, a kieső haszon fáj neki, és akkor egy kicsit az amplitúdó is vissza.
Hát hogy esett. Hát ilyenkor mindig ezt érdemes nézni, hogyha ha csak önmagában nézzük azt, hogy neki fáj vagy sem, és akkor látjuk, hogy de egyébként máshonnan is el tudja látni.
Igen, a csehek ajánlkoztak, a lengyelek ajánlkoztak.
Megvan a lengyel, szlovák vezeték már régen, a csehekkel már nagyon régóta megvan a vezeték. A németektől, a lengyelektől, de akár rajtunk keresztül is érkezhet gáz, akkor mi ez a nagy probléma? Hát az alapprobléma az, hogy Szlovákiának jelentős bevételt jelentett az, hogy ő szintén tranzitország volt ebből a szempontból. Nem az a 4 milliárd körüli szlovák fogyasztás az, ami nagyon megrengeti őket,
hanem
azon a csövön azért ugyanannyi földgáz áramlott át, mint a török Sajnán áramlaton hozzánk jön. Tehát ez a kettő nagyjából fedezte ezt, több mint 30 milliárd köbméterről beszélünk. Azért ez egy nagyon komoly bevételi forrás volt a szlovák államnak is, meg nyilvánvaló, hogy azoknak a cégeknek is, akik ebben részt vesznek, és azért olyan sokat tényleg nem kell hozzátenni, hiszen működtetni kell magát a vezetékrendszert, kompresszor állomásokat, és ezért tranzitdíjat szed be. Most meg pontosan azzal találja magát szemben, hogy nem, hogy tranzitdíjat nem tud beszedni, bár hozzáteszem, a felétől még így is tud, hiszen nagyjából ott Balassagyarmatnál átmegy a magyar csatlakozás, és akkor onnantól kezdve a felét még azért le tudja a szlovákokon verni, hogyha kell, de most neki kell tranzitdíjat fizetni. Mert ugye azért az egy mindig egy érdekes szituáció, amikor a te határodnál ott van a cső vége. Tehát gyakorlatilag ide elhozták. Amikor én üzletet kötök, erre a pontra kötöm az üzletet, a cső végére. Az pedig ott van az én határom. Nem kell mással foglalkozni. Ezért szoktak mindig előjönni azzal is a magyar politikusok, hogy de az LNG drága. Közben meg azt látjuk, hogy egyébként ez nem igaz. Tehát, hogyha valaki megnézi az LNG árát az európai piacon, az LNG ára jelenleg 8 euróval olcsóbb, mint a vezetékes gáz. És akkor hogy akkor mégis arról beszélünk, hogy drágább? Hát mert ugye nekünk nincsen tengerpartunk, és ebből a szempontból való igaz, hogy mondjuk egy olyan összevetés, ami mondjuk Lengyelországgal vet össze minket, az azért nem valós, mert nekik van tengerpartjuk, és már van hozzá egy LNG lefejtőjük is, tehát neki ott a cső vége. Nekünk meg a cső vége mindenütt a határnál van, valamilyen fix vezetékes kapcsolat, hogyha Horvátországon keresztül, vagy éppen Szlovákiából, hogyha a lengyelek lehozzák az LNG-t, és onnan vásárolunk, az nekünk bizony komoly tranzitdíjat jelent, mennyivel olcsóbb, és mennyivel egyszerűbb, hogyha ott van a határnál a kiskundorozsmai belépő ponton a vezetékes gáz.
Az is a sajtó, hát hogy mondják ezt szépen, a sajtó számlájára írható, hogy egy kicsit ilyen hipnotizálja a sajtóképviselőit az, hogyha megmozdul a gázára. Fűtési szezon van, tehát nem fogyasztunk, égetjük a gázt egész Európában, tehát nyilván fogynak a tárolók, a tárolószintek esnek, az árak nyilván felfelé mozognak, de azért mint a benzin áremelésnél, tehát naponta kétszer megjelenik Magyarországon is hír, hogy jaj, már milyen szintet ért el a gáz. Ez a jelenlegi 46-47 euró, ami a múlt héten 50 volt, egy évvel ezelőtt meg 24 vagy 25, ez egy teljesen normális sávon belüli tartomány, nem? Tehát ez nem egy drága gáz, azt akarom mondani.
Mindig úgy értelmeztük ezt a dolgot, hogy persze, amikor arra kell hivatkozni, hogy milyen drága mostani, akkor mindjárt előveszik a 2018-19-es árakat, és ahhoz képest mennyivel drágább. Való igaz, de azok nem voltak a normális árak.
Ugye hát meg a tavalyi árak, tehát 7 fokkal melegebb volt az idő januárban, mint most. Tele voltak a tárolók, tehát nem is kellett betárolni újabb mennyiséget, vagy sokkal kevesebbet kellett vásárolni. Tehát innentől kezdve az árakot nyilván sokkal mélyebben voltak, mint jelenleg, amikor meg már vásárolni kell.
Hát, mert ugye Európa is egy kicsit ilyen felemás érzésekkel futott neki a 2023-as évnek már, mert azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy fogok elérni majd újabb gázforrásokat, azért az oroszt szeretném kizárni mindenképp, tehát inkább tartalékolták a földgáztárolókban lévőt. Most meg ehhez viszonyítja mindenki, hogy úristen, a tavalyihoz képest mennyivel jobban leürítettük a tárolókat. Hát persze vissza kéne nézni egyébként a 2011-est, vagy mondjuk a 15-öst, amikor jóval, de jóval alacsonyabb volt a tárolói készlet, a kutya nem foglalkozott vele, mert rengeteg gáz volt elérhető. Ugye Európa ebből a szempontból, meg hát nyilván az újságok is könnyedén felülnek annak, amit a tőzsde szeret is elérni. Elterjesztenek olyan híreket, vagy olyan problémákat nagyítanak föl, például, hogy egy vezeték elszárás. Hú, úristen, akkor most meg fogunk fagyni, és ezt a sajtó szereti fölemelni.
Hogy a fűtési szezon végén majd vissza kell tölteni a tárolókat, igen. Ez megjelent egy hírbe, hogy ez felszállni fogja hajtani az árakat.
De miért hajtaná felfelé? Tehát most jelenleg ott tartunk, ugye, hogy a nagyjából a tárolói töltöttség az megfelel a sok éves átlagnak, és a sok éves átlag alatt nem az utolsó 3 évet nézzük. Az utolsó 3 év az nem egy normális időszak volt, hiszen volt a 2021-ben, amikor fölment nagyon erősen már nyáron a földgáz ára, majd 22-ben ugye a háború kitört, 23 az mindenki a kivárásra ment, mert nem tudta, hogy lesz 24-ben a gázellátási rendszer, tehát nem szedték ki a tárolókból a dolgokat. Sokkal inkább érdemes ezt mondjuk onnan nézni, mondjuk az elmúlt 30 évben. Az elmúlt 30 évhez képest ez még egy magas szintnek is mondható, hiszen a földgáztárolók fokozatosan nyerték el azt a piaci pozíciójukat, ami mondjuk szembe azzal, amikor Magyarországon elkezdték a tárolókat csinálni 70-es évek, akkor a tárolónak egy funkciója volt. Télen, amikor sok gáz kell, akkor legyen nekünk sok elérhető gáz, ezért a tárolók nem dolgoztak máskor, csak és kizárólag a téli fűtési időszakban. Aztán elérkezett az, amikor viszonylag olcsón sok forráshoz hozzá lehetett jutni, és akkor azt mondták, kell a fenének ez a sok tároló. A tároló, hogyha alkalmazkodni akar, legyen rugalmasabb, és a napi igényeinket is elégítse ki. Tehát, hogyha valaki most hirtelen nagyon olcsón kapott 200 millió köbméter gáz, akkor legyen alkalmas tároló, aki ezt most letárolja, és ő majd télen föl fogja használni. Tárolók elmentek ebbe az irányba. Aztán utána már volt egy időszak, amikor mindenki csak legyintett a tárolókra. Egész addig, amíg nincs zavar. Ugye én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nincs gáz, amíg nincs gáz. De ha nincs gáz, akkor nagy gáz van. Tehát, hogy, és abban a pillanatban, hogy zavar lett a rendszerben, és azt látták, hogy kiesett egy nagyon fontos ellátási csatorna, hogy az orosz, mert ha tagadjuk, hanem Európának az egyik legdominánsabb ellátó csatornája volt importgáz oldalról az orosz, és ezt Európa tudatosan hagyta így. Tehát, hogy félreértés ne essék, ezt nem csak az oroszok akarták így és csinálták meg, hanem az európai politikusok egész egyszerűen elaludtak. Azt gondolták, hogy elmúlt már az az idő, amikor a szovjet időszakban a Szovjetunió geopolitikai fegyverként használta az energiát. És nem tanult Európa abból sem, hogy egyébként ez nem csak az oroszokra igaz, hiszen az Amerikai Egyesült Államok is mindig geopolitikai fegyverként használta, akár a kőolajhoz való, akár a szénhez, akár máshoz való hozzáférés, és bizony, hogyha valakinek a kezében van egy ilyen eszköz, előbb-utóbb azt fogja használni, mint ahogy az oroszok használták is. Tehát kialakította Európa saját függőségét, utána meg megijedt tőle, hogy úristen, ez a nagy függőség mihez vezetett, ráadásul jött ez a háborús szituáció, jó, ebből most ki fogunk keveredni, de nem tudták, hogy hogyan, és azért nem tudták, hogy hogyan okozott egyfajta óvatosságot egyébként a piacon, de nem csak a piacon, hanem a fogyasztóknál. És ugye ez egy érdekes szituáció ebből a szempontból, mert a kormányok szeretnek hosszú távra előre tervezni, és azt mondani, hogy megmondjuk, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva. És ma már az látszik, hogy igazából a 10 évvel ezelőtt lefektetett földgázfogyasztási előrejelzéseket, azokat úgy kell kidobni a kukába, ahogy vannak. És nem kellett hozzá más, mint egy nagyon komoly zavar az egyik ellátórendszernél. Tehát, hogyha Európa okosan akar gondolkodni, akkor azt mondja, hogy én nagyon-nagyon sok lábra akarok állni, és nem csak azt nézem meg, hogy hogy tudom egyik gázt a másikkal pótolni, hanem azt nézem meg, hogy a gázt mivel tudom pótolni, és itt jönnek be azok a mondjuk úgy, hogy az Európai Unióban egy kicsit talán erőltetetten is nyomott megújuló energiáknak az elterjesztése, ami viszont nem számolt azzal, hogy de hát azért nem kellene sútba dobni a teljes energetikai stabilitás biztosító földgázforrásokat, meg közben meg azt látjuk, hogy a földgázforrások igenis szükségesek például a villamos energia rendszernél, ahhoz, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a rendszert. Tehát nagyon sokszor lehet ezt hasonlítani mondjuk az amatőr focihoz, ahol mindenki oda-oda szalad, ahol éppen labda van. Kicsit úgy távolról érdemes mindenkinek nézni ezt a dolgot, hogy melyik európai ország az, amelyik megpróbált teljesen több lábra állva azt mondom, hogy az én energetikai rendszerem az akkor is stabil marad, hogyha egyik vagy másik lábamnál valami nagyon komoly zavar van, és ez mondjuk a földgáz. És ebből a szempontból nem vizsgáztak jól az európai országok jelentős része, kivéve azokat, ahol mondjuk a megújuló energiaforrás az nem a nap és nem a szél, hanem mondjuk a vízenergia. De ők sem számoltak azzal, hogy és mi lesz, hogyha aszály lesz. Számoltak? Nem számoltak. Azt mondták például, mondok rá példát, hogy az osztrákok, ahol szintén viszonylag nagy mennyiséget használnak, vagy mondjuk a baltikumi köztársaságok, azok azt mondták, hogy itt van nekünk a víz, majd ellátjuk magunkat. Hát mi van, ha éppen ilyen helyzet van, hát akkor nekünk gázra van szükségünk. Ugye amikor a németek meghozták a nukikról a döntést, akkor könnyen én azt mondták, nem baj, majd gázzal pótoljuk. És a gázba meg bejött a zavar. És onnantól kezdve nem volt B-tervük. B-terv nélkül ezen a területen nem lehet.
Jó, most akkor én is ellépek egy kicsit távolabb.
Oké.
Nézzük meg, hogy van az pontosan, hogyha az Európai Unió elképzelése az, hogy az orosz gáztól távol tartja magát, akkor Magyarország vásárol plusz saját fogyasztásán felül jelentős mennyiséget, amit Európai Uniós fogyasztóknak vagy ügyfeleknek ad el. Hogy van ez? hogy direktben az oroszoktól nem vesznek, magyaroktól meg vesznek, és akkor nem fáj, vagy hogy, mert azért érdekes kérdés ez, mert hogyha ez egy türelmi időhez kötött történet, és azt mondják, hogy ez egy ideig megy, akkor addig mi jól járunk üzletileg. Morálisan nem, de üzletileg. De hogyha van egy moratórium, hogy ez eddig megy, akkor utána mi lesz?
De nincs. És nagy valószínűséggel ennek is oka van. Tehát amikor erről beszélünk, akkor mindig az ember elgondolkodik rajta, meg mindig kapjuk a kommenteket is, hogy de bezzeg más is vásárol az oroszoktól gáz, meg akkor amit nem adnak el vezetéken, majd eladják LNG formájába. Ennek nyilván megvan a maga a fizikai korlátja, mert nem tudnak annyi LNG-t előállítani, mint amennyit vezetékes gázba forgalmazza.
Hát, ha megépítik hozzá a flottát,
és
igen.
És így van,
igen.
Egyrészt, másrészt maguk az LNG előállító termináljukból is sokkal, de sokkal kevesebb van, mint mondjuk más országok esetében. És az sem igaz, az, amit szívesen szoktak oda kommentelni, hogy hát majd eladják Indiának, meg Kínának. Hát India először is nem vesz orosz gázt, nincs is gázvezetéke. Kína meg egyetlen egy vezetéken vásárol gázt, ami nagyjából egy negyede az északi áramlatnak. Tehát, hogy azért az nem ugyanarról beszélünk.
Építsék ki, üljék oda.
Építsék ki, a kínaiak meg erre azt mondják, hogy építs ki. Ha el akarod adni, hozd ide. Ugye ez is egy érdekes szituáció. Én jól emlékszem rá, amikor először még a déli áramlat kútba esett, és akkor a Vlagyimir Putyin nagyon bosszankodva bejelentette, talán valamilyen fekete-tengeri helyen voltak valahol Szevasztopol környékén, hogy hát akkor ők nem építik meg a déli áramlatot, hogyha a magyaroknak gáz kell, eljönnek, akkor jöjjenek érte Törökországba.
Igen.
És akkor a magyar külügyminiszter, meg a szerb külügyminiszter hanyat homlok rohantak egymással leülni, és megállapodtak, hogy hát akkor a vezetéket kell építeni. És én akkor is mondtam, hogy emberek, hát ez blöff, hát ez a klasszikus orosz blöff. Ha az orosz el akarja adni a gáz, már pedig el akarja adni, akkor ide fogja hozni. És mi történt? Megépítette a Gazprom a vezetéket, idehozta, és még ahhoz is, abba is beleegyedett, hogy abba a vezetékbe mások is betápláljanak valamennyi gáz, hogyha van szabad kapacitása. Mondjuk nincsen, de hogyha lenne, akkor elvileg nem zárja ki. És ezt úgy adták elő, mintha ez az ő találmányuk lenne, miközben az Európai Uniós energetikai csomag, a hármas csomag, az pont ezt vitatta az oroszoknál, hogy nem engednek be mást a vezetékbe. Tehát
tanultak.
Tehát így van, tehát tanulnak, és hogyha valaki el akar adni, az oda fogja hozni. Most a kínai is azt mondja, Kína egy nagy piac, ha el akarod adni, hozz ide a gázt. És ráadásul a kínaiak pontosan látják, hogy az oroszok nincsenek könnyű helyzetben jelenleg, ott a rengeteg gáz, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Persze belföldi fogyasztásba nyomják, amennyire tudják, és nagyon-nagyon olcsó az ár, tehát elképednének a magyar fogyasztók, ha tudnák, hogy az orosz belföldi ár mennyivel alatta van mondjuk a mi rezsicsökkentett árunknak, de ez mindig is így volt a szovjet időszakban is. Meg hát egyébként azt szoktuk meg, hogy akinek amiből sok van, lásd az arab országok, vagy éppen az Amerikai Egyesült Államok, akkor ott nagyon olcsó lesz az adott terméknek a belföldi ára. De ez nem egy piaci ár. És akkor azt mondták a kínaiak, hát akkor én orosz belföldi áron kérem. Ja, hát azt azért nem fogja megérni. Tehát nyilván az orosz belföldi ár azért tudott annyival olcsóbb lenni, mert éppen az exportból gyakorlatilag kereszt finanszírozta. Tehát én azt látom ebből a szempontból, hogy az ellátásbiztonságnak a fizikai megvalósulása és az ellátásbiztonsághoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elváltak egymástól. És ezért jöhetsz azzal, hogy na hát 50 euró körüli árról beszélünk. Hát ugye két évvel, vagy akár egy évvel ezelőtt is még ilyen 20 akárhány volt. Jó, akkor enyhe volt a tél, meg jó, akkor tele voltak a tárók, na de ettől függetlenül nem indokol semmit. És való igaz, ekkora emelkedés nem indokol. És ebbe, ha elismerjük, hanem mindenképpen látni kell, hogy van egy nagyon erős spekulatív ár benne, amikor valamilyen kereskedő cégek kibocsátanak bizonyos információkat, mondjuk az adott termék ellátottságával, elláthatóságával kapcsolatban, ezt a sajtó felfújja, erre azonnal lecsap az összes többi kereskedő cég, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamatként tényleg megvalósul.
Mi vár Európára? A földgázzal kapcsolatban. Azért jutott az eszembe, mert a kommentekben az is megjelenik, hogy hát mennyivel jobb, a kommentelő szerint, mennyivel jobb, hogy az orosz gáz helyett európai, mondjuk az amerikai LNG-re áll. Nem könnyedet kivélőbb át kell hozni, le kell fejteni, hogy lesz az olcsóbb, blablabla. Bla, 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 bla. És egyébként annyiban igaza van, hogy Trump még nincs hivatalban, de már a briteket megfenyegette, hogy akkor nem kéne szélturbinákat telepíteni a partokra, hanem inkább gáz meg olajmezőket kéne kutatni.
Ugye milyen érdekes, hogy az előbb az oroszok esetén mindenki egy ilyen oroszos megoldásként látja azt, hogy geopolitikai eszközként használják az energiát, és lám Trump elnök is ugyanúgy használja az energiához való hozzáférés, de ugyanígy igaz egyébként az Unióra is, amelyik egyből jelezte, hogy hát hogyha esetleg nem lennének azok a nagyon magas belengetett vámok, például az autóipar kapcsán, akkor Európa is jobban megfontolná, hogy sokkal nagyobb mértékben támaszkodjon mondjuk az amerikai LNG-re. És innentől kezdve van igazsága a kommentelőnek, aki azt mondja, hogy hát azért áthozni a tengeren, azért az sok energiába kerül. Ugye egyrészt cseppfolyósítani kell, az energiába kerül, pénzbe kerül. Utána vissza, át kell hozni, vissza kell gázosítani. Ez mind-mind többletenergia. Hogy ez olcsóbb? Hát azért, mert annyival olcsóbban tudják termelni. Tehát nem tudjuk elképzelni egyébként mi, akiknek viszonylag kicsi a természeti erőforrásunk, ahhoz képest, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, amik 2010-től 20-ig 60%-kal növelte a saját földgáztermelését a korábbihoz képest. Korábban importőr volt, most meg már ő a világ legnagyobb földgáztermelője, és borzasztó olcsón és alacsony áron tudja a földgázt előállítani. Ebből következően még úgy is megéri neki idehozni az LNG-t, hogyha ezeket a költségeket rápakoljuk, és ezen a szinten fog versenyezni a vezetékes gáza. De a függőség kérdése, amiről kérdeztél, hogy akkor ez most hogy van most Európa, akkor ezt a függőségét megoldja, nem oldja, meg lép-e egyáltalán, vagy hagyja magát zsarolni ezektől a nagy országoktól, és hát ugye Európának ebből a szempontból nem szerencsés a helyzet, de nagyjából 70-es évek kezdetétől, hogyha nézzük az európai földgáz felhasználást, meg a saját termelést, Európa importra szorult, egyre nagyobb importra szorult, és ugye Európa elhitte azt, hogy ez az import, ez mindig biztosítható lesz, mindenki számára elérhető módon, és elérhető áron is. És ugye azt látjuk, hogy ez az árkérdés, meg ez az elérhető módon, ez van veszélyben. Ugye az egyik, mindig amiről beszélünk, ellátásbiztonság. Ebben nagyon fontos ebből a szempontból az ár, a diverzifikáltság, meg maga a biztonság, tehát hogy ez stabil legyen és folyamatos. És én mindig azt mondtam erre korábban, hogy hát ugye ebből a három tényezőből mindig kettőt választhatunk ki sajnos, a harmadikat már nem. Tehát vagy az ár lesz olcsó és diverzifikálunk, de akkor bizony az ellátás biztonságban lehetnek zavarok, mert akkor azt mondjuk, hogy hát, rendeltünk gázt, vagy megjön, vagy nem.
Igen.
A másik, amikor azt mondjuk, hogy jó, lehet magasabb az ár, és ehhez egy magasabb... Biztosan itt legyen, de akkor azt nagy valószínűsége egy hosszú távú eladó. Ezt követte ugye a magyar kormány, mert azt mondta, hogy nekem majd az oroszok lesznek a stabil beszállítók. Hozzáteszem, Németország pontosan ugyanezt csinálta. Ő is hosszú távú szerződéseket kötött az oroszokkal, sőt, két hatalmas vezetékhálózatot is kiépített, abban azért benne volt a németek pénze is, tehát igen. Mindig az oroszokhoz kötjük őket, de az nem az oroszoké volt a vezeték, 50-50%-ban a németeké volt és az oroszoké. Ebből következően azt mondta Európa, hogy hát ebbe se gondoltam át. Tehát megint visszakanyarodunk oda, vajon a stratégiai gondolkodás és a B-terv hiánya, az nem teszi jobban kiszolgáltatottá Európát, mint amennyire maga, ha önmagában hagyná csak a piaci viszonyokat működni. És azt látjuk, hogy de igen. Tehát amikor elköteleződök valami mellett, legyen az egy eladó, mondjuk Magyarország esetében, akkor egy idő után azt veszem észre, hogy a nemzetközi tárgyalásokon én az eladó érdekeit fogom képviselni azért, mert én megállapodtam vele, és arra az egy lóra tettem. És most itt előhozhatjuk akár az akkumulátorgyárak helyzetét is, mert azt látjuk, hogy nagyon erősen arra az egy lábra tettünk, hogy majd mi abból fogunk megélni, és most nem tudunk mit kezdeni vele, mert Magyarország nem fogja a világ elektromos autópiacát föllendíteni. Magyarország egyszer rá akart ülni egy hajóra, és most kiderült, hogy ez a hajó az megfeneklenye.
Hát, hogy ki sem megy a két kötőből, igen. Jó, utolsó kérdés. Hogyha európai szemmel nézem a jelenlegi helyzetet, és azt gondolom, hogy én nem akarom, hogy Európa energetikailag importkitett legyen földgázra, vagy más nyersanyagra, mert beszélhetünk a nukleáris üzemanyagról, és pont ugyanez. Akkor nagyon gyorsan el kellene jutni odáig, hogy a cég, az egyén saját maga fogyasztásával kezdjen el foglalkozni. Ettől Európa milyen messze van? Tehát azt gondolom, hogy például most néztem statisztikákat, Portugáliában 67%-os zöld energiatermelés volt mennyiségileg tavaly. Ez egy elképesztő szám, minden nézze Magyarországra, hogy 20% körüli.
De hát ugyanazok a kicsit jobb most olyan 22-23.
Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ők is, mint mi, hogy oké, de hogy ezt egyensúlyba kéne tartani, és meg kéne mondani, hogy ki az, aki mikor fogyasztja el, és akkor más fogyasztási igénye van egy lakossági fogyasztónak, más egy közüzeminek, más egy iparinak. Tehát a rendszereket szét kéne szedni, és ezekre a fogyasztókra ez megint egy nagyon sok pénzbe kerül, kettő, meg hogy hát ennek neki kéne kezdeni.
Hát igen, csak ugye, és a három, rezsicsökkentés.
Magyarországon, igen.
Magyarországon, tehát ebből a szempontból, amikor egy adott kormány úgy avatkozik be a rezsivel kapcsolatos árakba, hogy nem azt mondja, hogy aki rászorul, azt én hozzájutatom egy plusz forráshoz, mert önhibáján kívül szorul rá arra, ahhoz, hogy kifizethesse a közüzemi számláját, ahhoz segítségre van szüksége, hanem a kiskereskedelmi, tehát a kereskedelmi oldalról szólok bele, és azt mondom, hogy én szabályozom az árat, az onnantól kezdve beleavatkoztam a piaci folyamatba. Ha már beleavatkoztam a piaci folyamatba, akkor azt jelenti, hogy mindenki számára egyformán van az elérhető kedvezményes mennyiség. Ha van az elérhető kedvezményes mennyiség, akkor én hogy veszem rá a fogyasztókat arra, hogy te olyankor kellene, hogy fogyassz, amikor mondjuk kisebb a forgalom, és akkor én szeretném egy picit átterelni. És mindenki, ugye a villamos energia kapcsán jött először az, hogy hát szeretnének ilyen kvázi vevőre optimalizált csomagokkal megkínálni a fogyasztókat, és rávenni arra őket, hogy akkor fogyasszanak, amikor hogy nincs
este
akkor mostanak, a fogyasztás.
Este mostanak, nyáron délben pedig töltsék az elektromos autót.
Így van, például töltsék az elektromos autót, vagy mondjuk a nagymamák meg a nyugdíjasok, akik otthon vannak, ők napközben mossanak, de 5 óra után már nem, mert akkor már jön az újabb fogyasztói kör, és innentől kezdve mindenki meghallgatta, megrándította a vállát, és azt mondta, hogy de miért csinálnám, hát ugyanannyiba kerül. Hát a rezsicsökkentéssel nem fogok tudni ebbe a dologba beavatkozni, miközben mindenki azt mondja, hogy akkor lesz igazi piaci alapú szegmentálása mondjuk a fogyasztóknak, hogyha én a különböző fogyasztói szokásokat egyrészt ismerem, ehhez okos mérők kellenek, ismeri maga a fogyasztó is, nála is okos mérőnek kell, hogy legyen, tudja értelmezni, és ehhez mérten kínálok neki csomagot. És amikor bejöttek először a mobiltelefon szolgáltatók, akkoriban mindenkinek minden egységes áron ment. Aztán utána elkezdték figyelni a különböző fogyasztóknak a különböző szokásait, rájöttek, hogy a fiatalok azok inkább SMS küldtek, kevesebbet beszéltek telefonon, az idősebbek inkább telefonáltak, kevesebbet SMS-eztek, nem is látták jól, és azt mondták, hogy akkor én csinálok különböző csomagokat. És ma már ezt mindenki megszokta, de amikor ezt átvezetnénk mondjuk a közüzembe, akkor mindenki csak néz, hogy hát tulajdonképpen jó ötlet, de miért csinálnám, hogyha rezsicsökkentés van? És jó, az alapprobléma
ez szerintem meddig
az...
tartható fenn? Tehát én emlékszem arra, még a HVG-ben dolgoztam, ott is az volt, hogy Európai Uniós kötelezettségszegési eljárás volt ez ügyben, és hogy ott már úgy tűnt, hogy akkor ezt fel kell adni, még se adtuk fel. Mai napig ez van. Igazából akkor ezt kívülről kell kényszeríteni, vagy belülről kell ennek megérnie?
Kívülről nem fogják tudni kikényszeríteni, éppen amiatt, mert az Európai Unió azt mondja, hogy a rezsicsökkentése, ugye a kormány mindig azt mondja, hogy támadja Brüsszel a rezsicsökkentést, de Brüsszel nem azt támadta, hogy rezsicsökkentés mint olyan létezik, hiszen éppen a 2022-23-as energiaválság időszakában bebizonyosodott, hogy minden európai ország hozzányúl ahhoz, hogy illetve segít a saját fogyasztóinak a magas terheknek az elhárításába, csak mások a módszerek, amikor én a fogyasztót dotálom, vagy magát a kereskedőt kényszerítem arra, hogy ő adjon olcsón, mert akkor viszont olyan fogyasztók is hozzájöttnek, akik nincsenek rászorulva. Ebből következően azt mondta az Unió, hogy nekem nincs bajom az rezsicsökkentése, bármit mond Orbán Viktor erről, meg Szijjártó Péter, nem ezt mondta az Unió, hogy a rezsicsökkentése van baj, a rendszerével volt a baj, hogy mindenkinek egyformán járt, mert azt mondta az Unió, olyan nincs, hogy mindenki egyformán csóró egy országban. Sőt, hát látjuk is, Magyarországon sincs ilyen, hogy mindenki egyformán csóró. Tehát lehet a vevőket is különböző szegmentált csoportokba rakni, és azt mondani, hogy egyik nagyon rászorul, kevésbé, stb. És akkor tegyünk különbségeket a részükre adott különböző segítségre, mert mert akkor tudom én az állam feladatát ellátni. Az államnak nem az a feladata, hogy beleavatkozzon a kiskereskedelmi rendszerekbe. Bármennyire is szeretné ezt, szereti a Nagy Márton miniszter is ezt hangsúlyozni, akár a benzinárnál, akár másnál, hogy ők majd beleszólnak, vagy éppen a boltoknak a kínálatánál. Ez egy ostobaság, nekik nem ebbe kell beleszólni. Nekik azt kell megnézni, hogyha vannak olyan fogyasztói rétegeim, akiknek nehézséget okoz bizonyos termékeknek a megvétele, de szükséges a normál életmódhoz, az emberhez méltó életmódhoz, akkor én segítek nekik abban, nekik célzott juttatással. És akkor én különbséget teszek, igenis különbséget kell tenni a fogyasztók között, bármennyire is szeretjük mi magyarok ezt a, hogy mondjam, még a szocialista rendszerből rajtunk maradt, hogy mindenki egyformán, mindenkinek egyformán. Ha mindenkinek egyformán, az valójában egy igazságtalan rendszer, mert van, aki nem szorul rá. És hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor fönnmarad ez a rezsicsökkentett rész, és kérdezted, hogy meddig lehet ezt fenntartani, akármeddig. Ez ugyanis politikai termék. A rezsicsökkentésből következő másik következményt nem látják az emberek, hogy mennyivel kell a magyar állam zsebéből, a közös pénzünkből, amit mindannyian az adónkból beadunk a nagy közös kasszába, kivenni egy bizonyos összeget, és odaadni ezeknek a cégeknek, mert hogy ők olcsóban adják nekünk a gáz és a villamos energiát, mint mennyibe a piacon jelenleg kerül. Erre most ez, hogy én odarakok összegeket, azt nem látják az emberek, mint ahogy nem ismerik a költségvetésnek a különböző tételeit, de azt érzékelik, hogy gyengébb lesz a szociális ellátórendszer, gyengébb az egészségügyi ellátórendszer, a tanárok otthagyják, mert nem fizetik meg őket ugye az iskolákat, stb. Stb. Most függetlenül attól, hogy most persze elindult ebbe a dologba most egy ilyen, hát én azt mondom, egy tűzoltás. Így van. De ezzel együtt az, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy most itt vagyunk, és egy csomó olyan rendszerünk van, ami akadozik a működése, hogy más nem mondjuk a MÁV-ról is beszélek, mert inkább a MÁV-ra kéne tenni ezt a évi 1000 milliárd forintot, amennyit a rezsicsökkentés kompenzálására odaadunk az MVM-nek, és inkább azt kellett volna mondani, hogy akkor én a szociális ellátórendszerhez, meg mondjuk az önkormányzatokhoz tolok több pénzt, és az önkormányzaton keresztül juttatom el azoknak a fogyasztóknak a kiegészítő plusz segítséget, akik valóban rászorulnak. Az egy igazságos és méltányos rendszer lenne. Még akkor is, hogy persze vannak ebben, mindig vannak defektek, meg mindig vannak, akik kijátszák az ilyen rendszereket, meg pontosan tudom én is, hogy a nagy Mercedes-szel közlekedő vállalkozó minimális bére van bejelentve, de azért azt pontosan látjuk, hogy miközben központból nem nagyon látszik az, hogy az embereknek milyen a szociális helyzete, az önkormányzatok nagyon jól tudják.
Földgázra visszamegyünk a végén, jó? Jövő héten az meteorológia szerint rég nem látott hideg is lehet, mínusz 15 fok. Ez meg fogja tolni az egyébként sem alacsony gázfogyasztást. Most 63%-on vannak a tárlók, és ami a csövön kifér, vagyis befér, az bejön jelenleg. Teljes a garancia, hogy lesz tél végéig elég gáz Magyarországon?
Igen, és ugye ez a százalékos összehasonlítás, ugye ezt én is mindig megkapom kérdésként, hogy de hát a magyar tárolók 63%-on vannak. Nem így érdemes nézni, mindig úgy érdemes nézni, hogy az adott ország teljes fogyasztásához képest, és azért hoztam neked egy grafikon, de talán még úgy is meg tudom mutatni, hogy ezt mindenki lássa, mert direkt ilyen színezést adtam el. A piros az Magyarország, ugye? A piros az Magyarország, és az azt mutatja, hogy a teljes éves fogyasztásunkhoz képest hol tartunk most a tárolói feltöltöttségbe, és azt látjuk, hogy Magyarország az előkelő negyedik helyen van. Sőt, az első két országot ki is kéne venni, mert az Lettország, meg Ausztria, akik nem csak maguknak tárolnak, hanem Ausztria például Bajorországnak tárol földgáz, Lettország meg a teljes pribaltikumi, tehát a baltikumi köztársaságoknak, tehát innentől kezdve Szlovákia, Magyarország van az élet. És hogyha azt nézzük, hogy hol az európai átlag, az itt középen van, az 22%, mi meg 44%-on vagyunk, mert azt jelenti, hogy a teljes éves fogyasztásunknak a 44%-a benn van a tárolóban. És még van a télből két hónap. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha most minden vezetéket elzárnának, a tárolókból akkor is meg tudnánk élni, még egy jócskán, még az idei évet simán ki tudnánk húzni vele.
Én szerintem a fűtési szezon végén ezt meg fogjuk beszélni. Holod Attila volt a mai vendégünk, köszönöm szépen, hogy
eljöttél. Én is köszönöm a meghívást.